Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, és a mostani ige hirdetésünknek egy olyan ige szakasz a témája, ami különösen szépen szól a háláról. Arról a fogalomról, vagy arról a tulajdonságról, amit nekünk soha nem szabad elfelejtenünk. Soha nem szabad a hálát magunk mögött tudni, mindig meg kell, hogy fogalmazzuk magunkban azt, hogy tényleg miért is lehetünk mi hálásak. De lehetséges olyan élethelyzet, amikor az ember szinte semmiért sem hálás? Tehát annyira nehéz körülmények között van? Lehetséges ilyen? Ha lehetséges ilyen, akkor mi az, amiért mi mindenkor hálásak lehetünk? Ezek azok a kérdések, amelyet elénk állít ez az ige szakasz, de nyilván olyan módon fogjuk megfogalmazni ezeket a kérdéseket, hogy tulajdonképpen mélységes, mélyről fakadó hálaének az, amit meg fogunk most nézni, de igyekszünk ezeket a kérdéseket megválaszolni a saját életünk nézőpontjából. Tehát, hogy ez ne csak egy 2000 évvel ezelőtt elhangzott hálaének legyen, ne csak azt mondhassuk, hogy hát igen, Mária hálás volt valamiért. Na de mi miért lehetünk hálásak? Éppen ezért érdemes nekünk megnéznünk Mária hálaénekét, annak a Máriának a hálaénekét, aki ugye, hát ne felejtsük el, Jézus édesanyja. Jézus Krisztus a megváltó édesanyja, Lukács evangéliuma első fejezetében találhatjuk ezt az éneket, Lukács evangéliuma első fejezetéből a 46. versről. Tehát Lukács evangéliuma első fejezete, és ott a 46. versről az 55. versig olvasom. Rendkívül szép és híres ige szakasz, de érdemes újra és újra találkozni vele. Ez a híres Magnificat, ugye magasztalja az én lelkem az Urat, ahogy kezdődik, Johann Sebastian Bach is feldolgozta. Bach művére egyébként fogunk még utalni itt az ige hirdetés során, és nagyon-nagyon szépen fejezi ki Máriának a háláját. A következőképpen olvasom az igét, tehát Lukács 1.46-tól. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó vagy megváltó Istenemben. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alacsony sorsára, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Elszélesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvette Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amiképpen szólott a mi atyáinknak Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké. Idáig tart tehát a hálaének, milyen körülmények közepette hangzik el, Gábriel arkangyal hírül adja Jézus Krisztus megszületését. Hát ugye a megváltás történetének egy abszolút, azt lehet mondani, hogy kitüntetett, különleges pontja ez. Tehát, hogy meg fog születni a megváltó, és ugye ami még csoda, és ami még különleges, az az, hogy nem csak egy csodát olvashatunk itt ebben a fejezetben, hanem rögtön kettőt. Mert két csodálatos születésről beszél, hiszen ott van Erzsébet is. Ott van Erzsébet is, és ugye Mária ellátogat Erzsébethez, ellátogat ugye a testvéréhez, hiszen keresztelő János születését is hírül adja az angyal, és Jézus Krisztus születését is hírül adja az angyal. És amikor ott van nála, ugye 6 hónap volt a különbség kettejük között, már mint keresztelő János és Jézus Krisztus között, unokatestvérek voltak tehát, és amikor hírül adja, akkor Mária elmegy Erzsébethez, és ott születik ez a bizonyos hálaének. Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó vagy megváltó Istenemben, ahogyan olvastuk itt az első két verset az imádságból. Nagyon-nagyon szép egyébként, ahogyan megfogalmazza itt az ige szakasz ezt, nagyon szép, ahogyan rögtön magára az Istenre irányítja a figyelmet. Magasztalja, és itt nem én vagyok a lényeg, hanem magasztalja az én lelkem az Urat. Azt az Urat, aki mindenható, azt az Urat, aki csodát cselekszik, hiszen valami olyan különleges születésnek lehetünk a tanúi aztán, ami tényleg csodálatra méltó, és a megváltás történetének egyik kulcsmozzanata. Filippi levél 4. fejezetének 4. fejezete is eszünkbe juthat itt ezen a ponton, amelyik azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Tehát Filippi 4:4. Nagyon fontos ez a kitétel, örüljetek az Úrban mindenkor. Mert továbbra is ott lehet a fejünkben, szívünkben a kérdés, az egy dolog, hogy Mária hálás volt azért, hogy Jézus Krisztus megszületik, és ez hatalmas és nagyszerű dolog. Na de ha az életünkben nehézségek vannak, ha az életünk tele van teherrel, gonddal, küszködéssel, fájdalommal, hát bárkiben fölmerülhet a gondolat, hogy akkor nem tudunk azért ennyire hálásak lenni, nem? Tehát ilyen nagyon szép ének, amit itt most Mária elmondott, és amit a Biblia lejegyzett, ilyen nagyon szép ének azért nem biztos, hogy a lelkünkből fakadna. Na ezért nagyon fontos ez, amit itt olvashatunk, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, és ahogy Mária megfogalmazza, magasztalja az én lelkem az Urat. Magyarán azt a kérdést érdemes itt föltennünk, hogy maga az Isten kicsoda számunkra. Kicsoda számunkra az az Isten, aki valójában minden öröm forrása. Kicsoda számunkra az az Isten, akire, hogyha feltekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ő nem változik. Nála nincs változás vagy változásnak árnyéka. Nála nincs olyan, hogy ő másképp viszonyulna hozzánk, mint hogy szeretettel, igazságossággal, bölcsességgel. Nincs változás. Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy a mindenható Istenért mi mindenkor hálásak lehetünk. Ezen belül, az Isten lényén belül a megváltásért mindenkor hálásak lehetünk. Tehát magyarán történjen bármi az életünkben, szó szerint bármi. A megváltás nem lehet meg nem történté tenni. Jézus Krisztus keresztjét nem lehet, hogy mondjam, félretenni, hogy az rám nem hat, vagy ilyen módon nem érint. Így értem ezt a gondolatot. Mindenkor érint. Mindenkor azt lehet mondani, hogy igen, Jézus Krisztus keresztje egy olyan biztos pont, amire nem tudom azt mondani, hogy ez nem történt meg. Történhet bármi, még egyszer mondom, az életemben. De a kereszt az állandó. Isten lénye állandó. És éppen ezért mondhatjuk azt, hogy igen, nem véletlen, amit itt Mária mond, örvendez az én lelkem, az én megtartó, vagy más kifejezéssel élve a görög eredeti szöveg alapján megváltó Istenemben. Mert ott van a megváltás, amiért mindig, mindenkor hálásak lehetünk. Mindig és mindenkor hálásak lehetünk. Tehát magyarán nem mondjuk azt, hogy nekünk semmilyen okunk nincs az örömre, hogyha nehézségeink vannak. Nem mondjuk azt, hogy mi lehorgasztott fejjel kell, hogy járjunk, mert hát annyi szenvedés, meg annyi nehézség vesz körül bennünket. Ott van az Isten lénye. Ott van az a csoda, amit Jézus Krisztus keresztjénél kaphatunk. Ott van mindaz a csoda sokasság, csoda sorozat, amit az igében olvashatunk, ezért mi mindenkor hálásak lehetünk. Ez tehát az, ami tulajdonképpen a hála hátterében állhat. Tulajdonképpen úgy is mondhatjuk ezt, hogy érdemes tudatosan, rendszeresen végig gondolni azt, hogy mi mindent köszönhetünk Jézus Krisztusnak. Mi mindent köszönhetünk a megváltónknak. Mert egy dolog, hogy ott van a megváltás, egy dolog, hogy ott van a kereszt, de hogyan tud ez személyessé válni az életemben? Hát például úgy tud személyessé válni, hogy hálát adok azért, hogy a kereszt segítségével én mi mindenre jutottam el, mi mindenre jöttem rá, hogyan alakult másképp az életem ahhoz képest, mint hogyha én nem ismerném a keresztet, Jézus Krisztus keresztjét. És így tovább egy seregnyi dolgot föl tudok sorolni, tehát magyarán ne csak egy ilyen távoli hálaadás legyen ez, hanem egy közeli hálaadás, hogy igen, ott vannak ezek a mozzanatok az életemben, hálás lehetek az Istennek magáért, az életért, és sok-sok mindent lehetne még sorolni, még akkor is, hogyha nehézségek, fájdalmak, küzdelmek, egyenetlenségek, és így tovább sokáig lehetne sorolni, vesznek körül. Ezért mondja tehát Mária azt, hogy igen, örvendez az én lelkem, az én megtartó vagy megváltó Istenemben. És olvassuk tovább az igét, mert rátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára, ahogyan Károlyi Gáspár fordítja, pontosabb, ha úgy olvassuk az eredeti szöveg alapján, hogy alacsony sorsára, egyszerű származására. Rátekintett az ő szolgáló leányának alacsony sorsára, egyszerű származására, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Azt mondja tehát itt az ige szakasz, hogy Istennél tulajdonképpen egyáltalán nem számít az, hogy ki milyen pozícióban, vagy rangban van, vagy mekkora a tudása. Ugye? Mert ez az alacsony sors, egyszerű származás. Hát ki volt ez a Mária? Mit tudunk róla? Nem sokat, ugye? Jézus édesanyja. Tehát körülbelül ennyit tudhatunk az ige alapján. Jézus Krisztus édesanyja egy egyszerű valaki, akit az Isten kiválasztott, és nyilván nem véletlenül őt, hiszen őt látta a lehető legjobbnak ilyen értelemben, ebben a szerepben, hogy Jézus Krisztus édesanyja legyen. Isten kiválasztotta, és Mária pedig végtelenül hálás azért, hogy szinte a semmiből jön valami egészen különleges áldás az életében, valami egészen döbbenetes áldás. Mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek, mondja ő. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Annyira érdekes ez a gondolat, amit itt olvashatunk, hogy nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas. Az emberben fölmerülhet a kérdés, hogy hát azért olyan csoda nem történt, vagy nem történik velünk, mint amilyen csoda Máriával történt. De mi van akkor, hogyha az Isten valamire el akar készíteni bennünket? Mi van akkor, hogyha az Isten velünk is, általunk is nagy dolgokat akarna cselekedni? Tehát magyarán ne úgy tekintsünk magunkra, mint hogy csak úgy élünk, hétköznapi kis szürke egérként, mint egy a sok közül, egy a 8 milliárd közül. Mi van akkor, hogyha ez a bizonyos nagy dolog az én életemben is szeretne megvalósulni? Mindannyiunk életében szeretne megvalósulni. És itt nyilván nem mi vagyunk a lényeg, nem nekünk kell ezt a bizonyos nagy dolgot véghez vinni, mert hogy mit is mond, nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas. Valójában ő cselekszi, valójában ő viszi véghez, valójában ő áll a háttérben. Annyira szép, ahogyan itt a szöveg megfogalmazza, és ez a hálaének megfogalmazza, hogy igen, elképzelhető, hogy nagy dolgokra készít bennünket az Isten. Meghalljuk-e, megérezzük-e, megtapasztaljuk-e azt, hogy az Isten szeretne vezetni bennünket. Tehát nem csak úgy, hogy igen, egyik nap telik a másik után, és ilyen módon lepereg aztán lassan az életünk, leperegnek az évek, meg az évtizedek. Ott vannak ezek a bizonyos nagy dolgok, vagy ott lehetnek, vagy lehetnének ezek a nagy dolgok. Könnyen elképzelhető, hogy bennünket is ilyen módon készít az Isten valamire. De még mielőtt megrettennénk, még mielőtt azt mondanánk, hogy én ehhez kevés vagyok, ne felejtsük el, ki volt Mária. Egy egyszerű ember. Egyszerű származása volt, és Isten azt mondta, hogy igen, te leszel az, aki Krisztus édesanyja leszel. Te leszel az, akit erre a szerepre kiválasztottalak. Nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. És az 50. vers is mennyire szép, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Érdekes ez a gondolat egyébként, ez az irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. A 10 parancsolatot itt idézzük föl. Megmondom, hogy miért, mert ugye a 10 parancsolatban szerepel ez a gondolat, és szerepel ez, hogy ugye Isten nemzetségről nemzedékre, vagy nemzedékről nemzedékre irgalmasságot cselekszik. Hogyan is olvashatjuk ezt? 10 parancsolatból, tehát Mózes 2. könyve 20. fejezetéből, és érdemes is föllapozni az igét, aztán majd jövünk vissza a Lukács 1-hez. A Mózes 2. könyve 20. fejezetéből a 6. verset a következőképpen olvasom. Vagy akár az 5. verset is oda lehetne illeszteni, hiszen az 5. verset ellenpontozza a 6. Következőképpen olvasom, tehát az 5-től. Ne imádd és ne tiszteld ezeket, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban 3. és 4. íziglen, akik engem gyűlölnek. de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Azt mondja tehát, hogy harmad és negyed íziglen, és ott van az ellenpont, ezer íziglen. Harmad és negyed ízig, mennyi az a három vagy négy generáció? Hát ugye körülbelül 30-al kell beszorozni, annyi egy generáció. Harmad és negyed ízilán, tehát magyarán, ha vétkes volt az én egyik felmenőm, akkor azt a vétket, annak a súlyát én is érzem. És ugyanúgy, ha én vétkes vagyok, akkor ezt sajnos továbbadom, ez a bűn következménye, ez a bűnnek a jellegzetessége. De a másik oldalon ott van ez a bizonyos ezer íziglen. Ha azt mondtuk, hogy 30 év egy generáció, 30 év egy nemzetség, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez az ezer íziglen, hát hogy mondjam, nem jön ki a számítás. Mert ha elfogadjuk azt, hogy az ige ugye teljesen egyértelműen mondja, a földünket körülbelül időszámításunk előtt 4000 környékén teremtette Isten. Ez az ezer íziglen, ezer nemzetség. Messze nem volt ezer nemzetség eddig. Messze nem. Tehát abban a körülbelül 6000 évnyi történelemben, ami mögöttünk áll, ezer nemzetséget nem tudunk felsorolni. Most hadd térjek ki egy olyan dologra, amihez külön kérném a kórus tagok és a zenészek figyelmét. Többiek is figyeljenek, de a kórus tagok és zenészek különösen. Ha azt a kérdést teszem föl, hogy Ábrahámtól Jézus Krisztusig mennyi nemzetség volt, akkor erre az igéből is tudunk válaszolni, tehát még egyszer Ábrahámtól Jézus Krisztusig. De még Bach magnifikátjából is tudunk válaszolni. Miért is? Mert az igében azt olvashatjuk, hogy Máté evangéliuma ugye részletezi azokat a nemzetségeket, amelyek Ábrahámtól kezdve Jézus Krisztusig terjedtek. Mikor élt Ábrahám? Időszámításunk előtt 1950-ben született, tehát a bibliai kronológia szerint azt mondhatjuk, hogy hajszál pontosan meg lehet határozni az ő születési évét. Időszámításunk előtt 1950. 1875-ben történik az ő elhívása, és nyilván nem fogjuk most végigkövetni Ábrahám életét. A lényeg számunkra az, hogy a kiinduló pont tehát ő. Jézus Krisztusig eltelik körülbelül 2000 év. Na most hány nemzedék élt addig? És ugye végig lehet számolni, én is megtettem, 41. 41 nemzetség. Ez az ezer íziglen, és csak egyrészt ezért idéztem, aztán mindjárt utalok erre a híres zeneműre, ez az ezer íziglen ezért is mondható, hogy ennyi messze nincs. Tehát ha az Isten irgalmasságot akar cselekedni, akkor, és ilyen értelemben rajtunk keresztül, az emberen keresztül, akkor ez az áldás a világ végéig tart. A világ végéig. Tehát az, hogy 2000 év alatt lement 40 nemzetség, akkor még hárommal be kéne szorozni. Lehet, hogy nem volt persze, ugye azt megelőző 2000 évben annyi, mert ott hosszabbak voltak az életkorok. Lehet, hogy egy picit más szám jön ki, hogyha onnantól kezdve megnézzük az életkorokat és a nemzetségeket, tehát Jézus Krisztustól kezdve. De az biztos, hogy a három számjegyig talán nagy nehezen eljutunk. Tehát 100 vagy 200 nemzetség, nem tudjuk pontosan. Na miért érdekes ez a 41-es szám? Ez a 41-es szám ez azért érdekes, mert Johann Sebastian Bach művében, a Magnificatban van egy olyan tétel, ahol pont 41-szer indul el a téma. Hajszál pontosan 41-szer. Tehát nem 40-szer, nem 42-szer, hanem 41-szer. És ez a tétel, ez a híres Omnes Generationes, vagy Omnes Generationes tétel, a 49, egész pontosan a 48. verset zenésíti meg, Lukács 1.48, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Másfél percnyi zene, ez mindössze másfél perc, de ebben a másfél percben Bach elrejti ezt, hogy igen, 41-szer indítja el a témát. Miért 41-szer? Azért, mert Jézus Krisztusnál 41 nemzetséget sorol föl Máté evangéliumában a nemzetségtáblázat, Ábrahámtól Krisztusig. Ez egy csöknyi jelzés arra nézve, hogy Bach mennyire mélyen kutatta az igét. De ezt most csak zárójelben jegyezzük meg. Én most alapvetően az irgalmasságra szerettem volna tenni a hangsúlyt. Azt mondja, hogy az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Annál a 41-nél is megvolt, Meg mondhatnánk, hogy ezer íziglen is megvolt, csak éppen nem volt ezer ízig. És ezzel érzékelteti a végtelenséget tulajdonképpen, hogy Isten mennyire irgalmas és mennyire kegyelmes hozzánk. Gyönyörű egyébként, ahogyan ezt az ember elé tárja itt, akár már a 10 parancsolatban, de akár ezzel szembesülve is, hogy igen, nemzetségről nemzetségre van az Isten irgalmassága azokon, akik őt félik. Na de hát féljük-e az Isten nevét? Félte-e Izrael az Isten nevét? Ugye ezt a kérdést is érdemes föltenni, de Izraelről majd az ige szakasz végek felé fogunk még szólni. Úgyhogy különleges ez a bizonyos hálaének ebből a szempontból is. Azt mondja tehát még egyszer 49. 50. vers, mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. És itt talán van egy hogy mondjam, lehelletnyi kis részlet olyan szempontból, hogy ugye eddig tart talán az ige szakasz, vagy a hálaének első részlete, ugye a 46-tól az 50. versig inkább a személyes háláját fejezi ki Mária, az 51. verstől inkább az egész választott nép nevében mond köszönetet. Mert ne felejtsük el, ott van a választott nép, aki hát elvileg ugye várná a messiást, elvileg ugye várja a messiást, majd fogunk még erről szólni, hogy miért is fogalmazunk így, hogy elvileg. Nézzük, hogy ilyen módon, hogyan, miként mond köszönetet Mária az ő nevükben. 51. versről olvasom. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Elszélesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Eddig olvasom csak. Miről is szól ez a bizonyos három vers? És miért lehet azt mondani, hogy a hála kapcsán nekünk kulcsfontosságú az alázatról beszélni? Tulajdonképpen a kettő el nem választható egymástól. Ha nincs alázat, akkor nincs hálaadás sem. Hogyha azt vesszük észre magunkban, hogy kevés a hála a mi életünkben. Ellen White-nak a félmondatát egyébként ne felejtsük el, azt mondja, hogy eleve keveset imádkozunk, de abban a kevés imádságunkban is túlságosan takarékoskodunk a hálaadással. Takarékoskodunk a hálaadással. Nagyon-nagyon érdekes ez a mondat, vagy félmondat. Na ezért lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen, ha háláig el szeretnénk jutni, akkor nekünk az alázatról kell beszélni. Arról az alázatról kell beszélni, amiről Mária is beszélt, arról az alázatról, ami mindig ott kell, hogy legyen az életünkben, mi mindent köszönhetek Jézus Krisztusnak. Hogyan lehet élővé a kereszt? Hogyan lehetek hálás a keresztért? Úgy, hogyha meglátom, hogy a kereszt az én életemben mit eredményezett. És onnantól kezdve meglátom azt, vagy megláthatom azt, hogy az életem az nem más, mint ajándék. Az életem az nem más, mint az Isten segítségének, útbaigazításának a lenyomata, ha ugyan engedtem ennek az útbaigazításnak, ha ugyan igénybe vettem ezt a segítséget. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az ember valóban gyakorolja az alázatot, mert erről szól ez a néhány ige, azt mondja, hogy hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Elszélesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Ez a felfúvalkodás, ez kulcs probléma tud lenni egy ember életében. Miért mondhatjuk ezt, hogy kulcs probléma? Azért, mert ott van például a felfúvalkodásnál az, hogy tulajdonképpen szinte minden bűn gyökerének lehet tekinteni. Magamat magasabb polcra helyezni. Én jobban tudom. Az én véleményem az a többi fölött áll. Na, erre mondja azt az ige, hogy ilyen értelemben az Isten ezzel nem tud mit kezdeni. Tehát azt mondja, hogy ezt érdemes magunk mögött tudni, hiszen az Isten hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Ahogy a Jézus Krisztus is teljesen világossá teszi ezt a Lukács evangélium a 14. fejezetében, tehát csak néhány fejezettel odébb, mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Lukács 14.11. Tehát mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Azt hinné az ember, hogy az ő véleménye az mérvadó, mértékadó, tapasztalatai vannak, akár hívő tapasztalatok, és így tovább, óhatatlanul is, szinte észrevétlenül kialakulhat egyfajta olyan magabiztosság az ember életében, amire azt lehet mondani, hogy na, pontosan ez az, amire az ige figyelmeztet, hogy ezt ne. Tehát ne ez legyen a jellemzőnk, hanem az, hogy egyfajta egészséges bizalmatlansággal viszonyulunk magunkhoz, és azt mondjuk, hogy minden egyes kérdést az ige fényében szükséges megvizsgálni, minden egyes kérdést. Tehát, hogy ne legyen olyan területe az életemnek, amire azt mondom, hogy rutinból megoldom. Mert a tapasztalataim, mert az élettapasztalataim és sok minden más. Ne rutinból, nem szabad rutinból megoldani dolgokat. Nincs rutin ilyen értelemben a hívő ember életében, hanem az Isten késztetése van, az Isten hatalmas késztetése, aminek az ember engedhet. Mert hát ott vannak ezek a gazdagok. Ugye 53. versben így olvastuk. Gazdagokat küldötted üresen. Hát nem tudott volna Isten a gazdagoknak is adni? Miért csak az éhezőket töltötte be javakkal? És miért küldte el a gazdagokat üresen? Hát azért, mert a gazdagnak nem kell semmi. A gazdag olyan, hogy tudatában van annak, hogy sok mindene van. És az Isten, mintha így szinte széttárná a kezét, hogy akkor nem tudok mit adni. Ezért fontos az, hogy az emberben folyamatosan ott legyen ez a bizonyos vágy, az éhség, a szomjúság ilyen értelemben. Ne a felfuvalkodás legyen, ott ne felejtsük el soha. Ott van például az Ószövetségnek a fájóan egyértelmű bizonyságtétele. Hát milyen volt a hívő nép? Milyen volt év ezredeken keresztül ez a hívő nép, abban az időszakban, amikor Isten elhívta őket, választott néppé tette őket? Hóseás könyvéből hadd idézzek egy igét, ami kétszer is szerepel Hóseásnál. Azt mondja, hogy Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Hóseás 5. fejezete és Hóseás 7. fejezete. Mind a két fejezetben megjelenik ez. Ez az egész büszkeség kérdés is, ugye ezt is megemlíthetjük, hogy tulajdonképpen ez egy olyan dolog, aminek a hívő ember életében helye nem lehet. Hát milyen alapon lehetne? Mire lehetne az ember büszke? Semmire, nem? Tehát Izrael ellen az ő büszkeséget tesz tanúbizonyságot. Ebből az következik, ugye van ez a mondás, amit szoktak mondani, hogy igen, neki van mire büszkének lennie. Legyen az bárki az illető. Hát az ige alapján azt mondhatjuk, hogy nincs. Nincs mire büszkének lennie. Kitől kapta? Azt, aminek a segítségével ő valameddig eljutott. Legyen ez tehetség, legyen ez hatalmas eredmény, bármi. Hát ez csak felülről kapta. Kitől kaptuk az egész életet? Ezt is felülről. Ilyen értelemben egy hatalmas ajándéknak a birtokosai vagyunk. Na de onnantól kezdve ugye az Isten szeretne segíteni, terelni, bátorítani bennünket az életünkben. Nem a büszkeségre nevelni, hanem sokkal inkább az alázatra. Alázatosokat magasztalt fel. Igen, az éhezőket be tudja tölteni javakkal, a gazdagokkal mit tud kezdeni? Mit tud kezdeni? Ezért lehet azt mondani, hogy igen, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Ugye emlékszünk erre a boldog mondásra, Máté evangéliuma 5. fejezetéből. Akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, ez az a hozzáállás, amivel az Istenhez mindenképpen mindenkor érdemes viszonyulnunk. Boldogok a lelki szegények. Tehát nem csak azok, akik ugye éhezik és szomjúhozzák az igazságot, hanem a lelki szegények. Ez is ezt fejezi ki, hogy Uram, vágyok valamire, vágyom valamire. Te jöjj az életembe, és te légy az, aki ilyen értelemben segítesz rajtam. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy az ember ezt gondolja végig, és nagyon fontos az, hogy az ember bízzon abban a valakiben, akiről tehát még egyszer így nyilatkozik meg Mária, ahogy itt az 51. versben olvashattuk, hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Elszélesztette az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Az ő karjának ereje által. Az ő karjának ereje által. Tehát ha az ember végig gondolja azt, hogy ki is az Isten számomra? Egyszer egy annyira érdekes hasonlatot olvastam valakinél. Azt mondja, hogy az ember lelki ismerete, Istennel való kapcsolata, ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy szinte egy gram az élet borzalmaihoz, Sátán támadásaihoz, és mindahhoz képest, ami körülvesz bennünket. Egy gram és egy mázsa. És az a hasonlat, amit olvastam, az úgy hangzott, pusztán fizika következik, tehát ahogyan a zenét említettük, most fizikára térjünk ki egy pillanatra. Létezik-e olyan erőkar, vagy emelőkar, ahol az egy gram az lenyomja az egy mázsát? Tehát az egy gram lenyomja az egy mázsát. És természetes, hogy létezik. Csak a hosszán múlik. Csak a hosszán, hogy milyen hosszú az a kar. Döbbenetes egyébként az a gondolat is, vagy az az ige is, hogy az Úr karja nem rövidült meg. Nem rövidült meg. Tehát Isten karjának az ereje, és soha ne felejtsük el, azt az egy grammot is képes kipótolni, azt az egy gramnyi kis valamit, ami megvan esetleg a lelkünk mélyén. Mert azt mondanánk, hogy mázsányi az a teher, amit cipelnem kell, mázsányi az a kísértés, amit el kell hordozom, és így tovább. Lehet, hogy igazunk van. Tehát, és lehet, hogy úgy tűnik, mondjuk ezt inkább így. Na de az az egy gram, ha megvan. Ott az emelőkar, és onnantól kezdve ott van ez a bizonyos Lukács 1.51, hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Karjának ereje által. Tehát annyira szép az, hogy ilyen értelemben nem szükséges nekünk, hogy mondjam, zsákutcákba menni, útvesztőkben bolyongani, hogy most akkor ilyen módon, miként, hogyan legyek az Istené. Az a pici is, ha megvan a lelkemben, az a hálának a kis mozzanat, a morzsája, abból az Isten már tud építkezni. De egy biztos, így szeretne bennünket látni, láttatni, hogy igen, éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldötted üresen. Ez azt jelenti, hogy igen, ha éhezünk, ha kimondjuk ezt, hogy éhesek vagyunk, és az Istenre van szükségünk, akkor az Isten képes segíteni rajtunk. És csodálatosan szép az, amit itt az 54. verstől olvashatunk, mert ugye igazán itt jelenik meg a hívő nép, ide futtatja ki ezeket a gondolatokat, és ezért mondhatjuk azt, hogy inkább a hívő nép áll már középpontban, a hálaének második részében, felvette Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amiképpen szólott a mi atyáinknak Ábrahám iránt, és az ő magva iránt mindörökké. Ez, hogy Isten felveszi Izraelnek az ő szolgájának az ügyét. Szóval ennél a félmondatnál úgy egy pillanatra érdemes végig gondolnunk, hát lehet, hogy ez most kicsit nagy kérés, de csak egy pillanatra az egész Ószövetségnek a súlyát, az üzenetét. Hogy mennyi bukdácsolás, mennyi elesés, mennyi kín, mennyi szenvedés, mennyi bűn jellemezte az ószövetségi hívő népet. Nem tudjuk ezt megszámolni. Nem tudjuk megszámolni, hogy az a másfél ezer év, ami Isten kiválasztottságának az eredménye és az egyértelmű megnyilatkozása volt, hogy ez mennyi kudarccal járt az Isten számára. Elindított egy népet, elkészített egy népet, minden segítséget megadott, 1500 éven keresztül a tenyeré hordozta őket. És ehhez képest azt látjuk, hogy ez a nép, ez nem akart az ő útján járni. Ez a nép gyakorlatilag fokozatosan süllyed bele a sötétségbe, először a bálványimádás miatt, aztán a magabízás miatt, ugye a babiloni fogság után a magabízás miatt, és azt látjuk, hogy ennél a népnél tulajdonképpen Ezsástól fogva, attól az Ezsástól meg Nehémiástól fogva, akik az időszámításunk előtti 5. században munkálkodtak, onnantól fogva gyakorlatilag csak a néma csend és a sötétség, ami jellemzi őket. De hogyha a világ állapotát megnézzük, hogyha a Római Birodalom teljhatalmát megnézzük, mert ez az időszak, ez a Római Birodalom teljhatalma, időszámításunk szerinti első században, amikor Krisztus megszületik, ugye ezt nem tudjuk pontosan, hogy mikor történik meg, de egészen nagy már akkor Róma hatalma, és aztán még egy picit növekszik ugye az évtizedek folyamán. Szóval az ember, hogyha hívő szemlélettel nézte mindazt, amit az Isten addig megörökített, hát szinte elvesztette a reményt, hogy lesz ebből felemelkedés, meg fog jelenni valaha a megváltó, eljön majd a messiás, amit az ószövetségi jövendőlések megígértek. És ez az a pillanat, ahol egyértelművé válhat mindenki számára, hogy igen, itt a messiás, megjelenik a messiás. Tehát ez az a csoda, ami ott áll ennek a hálaéneknek a hátterében, Ez az a csoda, ami ott áll ennek a fél mondatnak a háttérében, hogy Isten felvette Izrael szolgáján, Izraelnek az ő szolgájának ügyét. Mert ha ezt nem tette volna meg, akkor marad a reménytelenség, marad a sötétség. Megint csak Ellen White-ra hadd hivatkozzam, ő azt mondja, hogy a történelem egyik legsötétebb pontján jelent meg Jézus Krisztus, hanem a legsötétebb pontján. Tehát ennél nagyobb mélységet már nehéz elképzelni. A választott nép olyan helyzetben van, amilyenben, a külső körülmények tragikusak, Izrael népe fogságban, na ezen a ponton jelenik meg a messiás, ezen a ponton jelenik meg az, aki reményt ad a választott népnek, és reményt ad annak ellenére is, hogy bár csodálatosak a születés körülményei, csodálatosak a megfoganás körülményei is, de körülbelül az egy vagy maximum két kezünkön meg tudjuk számolni, hogy kik voltak azok, akik ténylegesen várták a messiást, és ténylegesen azt mondták, hogy igen, ebben az időszakban kell megérkeznie, és küzdöttek ezért, és fohászkodtak ezért. Tehát ez az egésznek a drámája. De tulajdonképpen mi most azt mondhatjuk, mert hiszen itt most a hálaének áll a gondolkodásunk középpontjában, azt mondhatjuk, hogy ez az Isten részéről egy végtelen virgalmas cselekedet volt. Felveszi Izraelnek az ő szolgájának az ügyét. Azt mondja, ami atyáinknak, amiképpen szólott a mi atyáinknak, Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké, és megemlékezik az ő irgalmasságáról. Kedves gyülekezet, azt mondhatjuk tehát, hogy igen, az Isten ígéretei bizonyosak. Az Isten ígéretei bizonyosak, és akármennyire is reménytelennek tűnik, az első eljövetel is ilyen értelemben valahol reménytelennek tűnt. Mert lehet, hogy voltak olyanok, és nyilván voltak olyanok, akik Isten kijelentéseit komolyan vették. Mennyire érdekes, hogy látszólag a felszínen a nép komolyan vette, mert várta a messiás megjelenését. De aztán úgy kopott ez a reménység, szinte csak a szavakban volt meg. A második eljövetelnél vajon bennünk mennyire él ez a bizonyos reménység, hogy igen, Krisztusnak el kell jönnie, el is fog jönni, egyre több jel mutat erre, ami biztos, hogy ugyanezzel a lelkülettel érdemes nekünk várnunk Jézus Krisztust, a megváltót, aki megígérte a második adventet, megígérte az ő megjelenését, ahogyan itt Mária hálaénekében is tapasztalhatjuk. Alázattal, magunk iránt ilyen értelemben egy egészséges bizalmatlansággal, és azzal a vágyjal, hogy az Istennek kell betöltenie bennünket javakkal, nem magam szükséges, hogy intézzem az én életem sorsát, és ilyen értelemben nem magam vagyok csupán egyedül a terheimmel, a nehézségeimmel, hanem ott van az Isten, aki kész engem vezetni, és ott van az Isten, aki kész bennünket, mint népet vezetni. Tehát ahogyan ebben a hálaénekben is ott van az egyéni hálaadás, úgy ott van a közösségi hálaadás is. Éppen ezért nekünk, mint egyéneknek is üzen ez a hálaének, de mint közösségnek is üzen ez a bizonyos hálaének, nem felejtkezett el az Isten rólunk, és nem felejtkezett el a második eljövetelről, meg lesz az a második eljövetel, mint ahogyan az első eljövetel is megvolt, és akkor született ez a hálaének, ami csodálatosan szépen fejezi ki azt, hogy Máriát mindez hogyan érintette. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ennek a hálaéneknek a sorai legyenek bennünk, maradjanak bennünk, akár érdemes ezt kívülről is megtanulni, ezt a körülbelül mennyi ez? 9 ige vers, ugye 47. versről indul, és az 55. versig találkozhatunk ezzel a hálaénekkel Lukács evangéliuma egy első fejezetében. 9 ige vers tehát mindössze. És érdemes szívünkben forgatni ezeket a gondolatokat, érdemes a hálát gyakorolni, azért, mert az Isten méltó a hálára, mert nincs olyan élethelyzet, ahol magáért, a mindenható Istenért, és a megváltásért, Jézus Krisztus keresztjéért mi ne adhatnánk hálát. Ez is tehát a hálaének középponti üzenete. Adja az Isten, hogy ezek a gondolatok bennünk maradjanak. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy te békességet és üdvösséget akarsz nekünk adni, ahogyan énekeltük is. Köszönjük megváltónkat, aki ezt elhozta közénk. Köszönjük, hogy ő itt járt, és köszönjük, hogy annyi sok mindent tanulhatunk tőle, és olyan végtelenül gazdag az evangélium leírás, amikor a te fiadról szól. Köszönjük azt a hálát is, ami Máriából fakadt, amikor a születést hírül adtad Gábriel arkangyalon keresztül, és köszönjük ezeket az ihletett kijelentéseket, köszönjük a figyelmeztetést és egyben az útbaigazítást is, hogy te mindenkor az alázatra szeretnél bennünket vezetni. Istenünk, kérünk, segíts ezt megérteni, és segíts végtelenül hálásnak lenni a te munkádért, amit te bennünk el tudtál kezdeni, el tudtál indítani, és amit te végzel. Add, hogy ez a munka akadálytalan legyen a részedről és a részünkről is. Add, Istenünk, hogy te valóban segíteni tudjál bennünket, és mi befogadjuk ezt a segítséget. Add, hogy valóban éhezzük és szomjazzuk mindazt, amit te kész vagy megtenni értünk. És add, hogy azokat a dolgokat, amiket te elkészítettél, azokat az akár nagy dolgokat, segíts kérünk befogadni és világosan látni magunk előtt, hogy te hova is szeretnél bennünket eljuttatni. Köszönjük az üdvösség reménységét, Urunk, és köszönjük, hogy mindig kapaszkodhatunk abban, hogy te kész vagy bennünket eljuttatni az üdvösségre. Történjen bármi is az életünkben, és jöjjenek bármilyen nehézségek. Légy velünk, kérünk, és segíts bennünket. Segíts engedelmesen a te akaratod szerint élni, és mindazt megcselekedni, amire te késztetsz minket. Köszönjük, Istenünk, hogy minden segítséget megadsz ahhoz, hogy üdvösségre jussunk. Hálás a szívünk ezért. Légy velünk, kérünk, mindenkor. Megváltunk nevében adunk ezért hálát. Amen.